A trombitás alarmot akart fújni, de kiverték kezéből a kürtöt. Nem kell, hagyd abba, elég volt. Adrokopulosz, a görög birkózó, és Benitogut, a csendőr, Hildebrand főkolomposai voltak, és most a békétlenkedők zömét összegyűjtötték az udvaron úgy, hogy az elősiető katonákat közrefogták. Valamennyi elkeseredett, halálosan fáradt, ideges ember, legtöbbje beteg is. Már 6 óra volt, és utolsó hévvel tombolt körülöttük a sivatagi hőség. Hildebrand felállt egy padra. Emberek, elég volt a Szaharából. Nem akarunk a sivatagban megdögleni. Kitörünk a rabokkal együtt, akiket épp úgy pusztulásra ítéltek itt, mint bennünket. Rövidesen megérkezik segítségünkre, sok harcossal a Szokota törzs, és elvezet valamennyünket egy titkos átjárón angol területre, ahol szabadok vagyunk. Nem akarunk mást, csak ezt. Biztosítani kell Szokota megmentőinket, ezért birtokunkba vesszük az erődöt, hogy ne lőjönnek innen rájuk. Senkit sem bántunk. A tisztek is megmenekülhetnek, ha tetszik. Velünk, vagy egyedül, ahogy akarják. De ha ellenállnak, leölünk mindenkit. Vízhiánytól nem félünk. Estig megoldottuk. Este lesz. Ekrazitunk, hogy felrobbantsuk a vízcsap páncélját, de ha erre sor kerül, ha nem adják ki a zárnyitját, meghal mindenki, aki nem tart velünk. Addig fegyelmezetten viselkedünk, nem bántunk senkit. Nyugtalanul kereste a szemével Pankrofot, de nem látta közeledni. Hol lehet? Én felmegyek az irodába, beszélek a tiszturakkal. Lehet, hogy sokáig fog tartani. Várjatok fegyelmezetten és türelemmel. Nem vért, nem felfordulást akarunk, csak elmenni ebből a pokolból. Úgy van! Zúgtak rá az emberek. A gumiék is velünk tartanak. Csak 3 akadt közöttünk, folytatta Hildebrand, aki megtagadta a csatlakozást. Benitongut, a hatalmas őrmester ott állt a lázadók között. A légionisták veregették a vállát. Barbizon a mellvéden vágyakozó szemmel dörzsölgette össze a tenyerét. Amíg visszatértek, tartsátok fenn a rendet. Ha 1 óra múlva nem vagyok itt, akkor végeztek velem odafönt. Ebben az esetben egyetlen embernek se irgalmazzatok, fejezte be Hildebrand a beszédet, és elszánt léptekkel a törzsépület felé indult. A katonák ordítoztak. És hol volt Galamb? Hol volt Latouré, Batista és a többiek? Mikor eldördült a lövés, Latouré és Batista az irodához vezető lépcsőházban voltak. Az őrmester elővette revolverét, Batista is. Ebben a pillanatban valaki hátulról elkapta a kezét és kicsavarta a pisztolyt. Ugyanaz történt Batistával is. Galamb, Troppauer, Spolanski és Nadov lefegyverezték őket. Megkötözni, mondta Galamb. Rajta, Spolanski! A lengyel kötelet vett elő, s a tehetetlenül szitkozódó őrmesterhez fordult. Ha megengedi, mondta udvariasan, és érthető rutinnal szorosabb megkötözte. Aztán Batistához fordult, mintha táncra kérni. Szabad, de mielőtt még az olasz megtagadhatta volna a beleegyezését, már megkötözte. Bevitte őket a mosdóhelyiségbe. Nyugodtan, öreg Latour, biztatta Galamb. Nem lesz semmi baj, jó fiú vagyok, és gondolok magukra, csak pillanatnyilag kell beraktározni önöktet. Tudja, Arink úr, mondta megvetően az őrmester, addig azt hittem, hogy csak fegyelmezetlen és elbizakodott. Még sajnáltam is, mikor én Krapodint megkötöztem, de most látom, hogy maga egy közönséges, hazaáruló, hitván, gyáva, fráteres, bánom, hogy valaha egy jó szót szóltabb magához. Csak dörmögjön, öreg, azért tudom, hogy kedvel. Ne féljen semmit, Galamb jó fiú, szereti a katona bácsit. Mehetünk, gyerekek. Ezután felmentek a legénységi szobába. Így gyűlt össze Arincourt különítmény. Pilot vezetésével, Minkus pilot, Hlavács, Ritkov és még 8 megbízható ember. Gyerekek, valamennyien Hlavács őrnagy vezetése alatt állunk. Most lemegyünk, és úgy teszünk, mintha csatlakoznánk a lázadókhoz. Betörjük a raktárt, és mindenki ihat rumot, meg ami ital van. Úgy van, kiáltotta lelkesen Hlavács. Előre! A siető hlavácsot visszatartotta, maga itt maradt. Nem kell kockáztatni az életét, arra való a közlegény. De ha felhozzák a rumot, hebegte csalódottan, szeretnék ott lenni. Elismerem, hogy hősiesen az élünkre akar állni, de felelősek vagyunk őrnagy úr életéért. Gyerünk, fiúk! Hlavácsot eltolta, és rázárta az ajtót. A cipész kétségbe esetten bámult maga elé, aztán dühös lesz. Micsoda beszéd ez? Siránkozott. Az én ötletem volt a rum, és nekem nem adnak semmit, disznóság! De nem tehetett semmit. Galamb pedig így szólt a lépcsőn, fiúk. Akik közületek rumot iszik, az eldobta a katonai becsületet, és szavamra mondom, hogy nyomban lelövöm. Kicsinyesség, dörmögte Troppauer, a poéta, azért egy pohárkával igazán lehetne. De Galamb úgy nézett rá, hogy gyorsan elhallgatott. Futva érkeztek az udvaron nyüzsgő katonák közé. Halló! Kiáltotta Galamb. Végre itt a szabadság. Megyünk haza. És addig is, amíg kinyitják a vízcsapot, ne szomjazzunk, fiúk, a raktárban ott a rum. Megérdemlünk ennyi nyomorúság után egy pár korty italt. Úgy van, kiabálta Troppauer. Úgy van, zúgták az alkoholisták. Egy perc múlva felfeszítették a raktárt. A nagy hordókat bajonettel, baltával lékelték, ahogy jött. Pillanatok alatt mindenfelé folyt a rum, röhögtek, kiáltoztak. Hoho, ez viszki! Mormogott most az egyik, és tolongtak, mint a csorda. A szájharmonika is megszólalt rövidesen. A sok elviselhetetlen egyhangúság visszhatása félelmetes volt. Rikácsoltak, énekeltek, némelyik annyi rumot ivott egyhajtásra, hogy lezuhant a kezéből kihullott üveg mellé, mintha a gutaütés érte volna. Mi történik itt? Kiáltotta Androgopulosz a lépcső bejáratnál. Ez veszélyes ember. Hetek óta Pankroffal meg a másikkal suttog, villant át Galambagyán. Emberek! Üvöltötte rémülten a görög. Nem szabad berúgni, vége mindennek, ha... Galamb tántogrogva, mintha részeg lenne, elé állt. Mit beszélsz bele? Gyere így át te is. Majd éppen te fogsz parancsolni. Mit képzelsz? Mi? Nesze, így áll. A görög dühösen eltolta a poharat, mire Galamb megfordult. Egy nagyot ordított. Megütöttél, ezért megöllek, te kutya! És míg a görög csodálkozott, mert hiszen nem ütötte meg Galambot, olyan rúgást kapott, hogy először hátra esett, azután, mintha szánkázna, lecsúszott a pincébe. Azonnal felugrott, de egy zúgó ököl úgy orron vágta, hogy elsötétedett előtte néhány másodpercig a világ. Galamb tudta, hogy a görög felboríthat mindent. Végezni kell vele. A légionisták azt hitték, hogy szokványos verekedésről van szó, röhögtek, és kiáltozva állták körül őket. Androgopulosz hirtelen elkapta az ellenfelét, Galamb aggódva érezte, hogy túlerővel áll szemben. Androgopulosz karjai, mintha márványból volnának. Már is kapott egy ütést alulról az állkapcsára, hogy elszédült, de vaktában rögtön lesújtott egy horogütéssel, és szerencsére talált. A görög megtántorodott egy pillanatra, neki hátrált a hordóknak, és ugrásra készült. Szakállas arca rosszindulatú vigyorra torzult, és az egymásra halmozott hordók tetejére, hogy nem, talán mert a nagy test odadőlt, egy kisebb, két hektós a fejére esett, és kássává lapította a koponyáját. A katonák néhány másodpercig ámultan álltak. Troppauer ez alatt legugolt a nagy hordók mögé, mert ha kitalálják, hogy ő billentette le Androgopulosz fejére a két hektóst, abból nagy baj lehet. Most legalább megtanultad. Utánozta a részegek hangját Galamb, hogy parancsolgassal légionistáknak, piszok, elég volt az ilyenből. Valaki elrikkantotta magát, hogy konyakot talált. A többi artikulátlan ordítozással tolongott körülötte, és lassan egyedül maradt a hordók alján a görög holtteste. Galamb szájharmonikája rázendített a kedvenc dalra, Le sac, ma foi, toujours au dos, énekeltek és ittak. Némelyik más edény hiány a sapkájával mérte a rumot. A fele elfolyt. A háttérben elintéznek egy kisebb nézeteltérést rohamkéssel. Néhányan a földön hevernek öntudatlanul, reket rikácsolás tölti be a pincét, és a szájharmonika szól. Már sötétedett. Galamb rendületlenül játszott. Egy csomó gumié összeverekedett néhány katonával. Lövések dördültek. Már 4-5 áldozata volt a mulatságnak. Senki sem törődött Hildebrandtal és a korvéval. Spolianski, Troppauer, Minkusz, Pilot meg a többiek nem mertek inni. Hiszen ott ül Galamb a lépcsőn, harmonikázik, de az ölében egy nagy altiszti revolver. 7:30 volt, és a század már elázott, hihetetlenül nagy mennyiségű rumot ittak. Batista és Latouré megkötözve hevertek egymás mellett. Körülbelül tisztában voltak a sorsukkal, hallották a veszett kurjongatást, egyszer csak egy szép, kettős sorban néhány katona jött feltűzött szuronnyal. Elől Troppauer és Pilot egy-egy kályhacsőszerű lángszóróval. Galamb vezette őket. Gyorsan elvágta mindkét altiszt kötelékét, Latouré felugrott. Nyomorult söpredék, piszok hazaáruló gazok! Ha befejezte, öregem, mondta csendesen Galamb, szóljon, mert még sok a dolgunk. Vagy nem volna kedve gorombáskodás helyett átvenni az őrjárat vezetését és lefogni a lázadókat? Mi alatt ezt mondta, mindkét altisztnek adott egy-egy revolvert. Mi ez? Kérdezte bután Batista. Ha nem kötözzük meg magukat az előbb, akkor kijöttek volna az udvarra nagy képüsködni, és a lázadók mindkettőjüket megölik. Pedig szükségünk van két jó altisztre, ha egyik másik kissé öregszik is már, fordult Latouréhez. A lázadókat lefegyvereztük, de ők nem tudnak róla. Felfeszítették a depót, kiitták a rumot, és alig állnak a lábukon. Őrmester, vezesse az őrjáratot, hogy elfogják őket. De gyerünk, aná van, apuskám, márs! Komandírozott sajátos katonai nyelvezetén. Ha ez igaz, Arinkór, akkor nem szégyelem magam, hogy néha sajnáltam, amikor nyúzták. Vége a 7. kazetta 2. sávjának. Kazetta 1. sáv. A szeme felcsillant, néhány szál mocskaszerű őszbajusza harciasan merett előre, s a kis csapat élére állt. À mon commandant! En route! Marche! Már alig állt a lábán egy-két katona, amikor a nehéz léptek döngve közeledtek kintről. Az ajtóban megállt az őrjárat. Két lángszóró merett rájuk, ami magában véve elég ahhoz, hogy pillanatok alatt halálra pörköljön mindenkit a pincében. Anjou, recsegte Latouré, és szuronyok szegődtek a lázadókra. Néhány részeg ámultan látta, hogy eltűnt a fegyvere. 10 perc múlva lelakatolták a pince ajtaját, és a lázadók ott feküdtek a földön, szorosan megkötözve. A gumiékhez oly hirtelen nyomultak be, lövések észfegyverrel, hogy ezek nem is gondolhattak ellenállásra. Gyorsan megkötözték őket. 3 foglyot, akik nem csatlakoztak a lázadó csendőrökhöz, eloldozták. Ezek is fegyvert kaptak. Benny Tongut még idejében kilépett a hátsó ablakon, az erőd egy elhagyott részén felkapaszkodott a mellvédre. Kötél volt nála. Lemászik a túlsó oldalon, és bevárja az érkező négereket. A szokoták holnap vagy holnap után itt lesznek a sivatagban. De nem számított arra, hogy egy ember a mellvédről órák óta figyeli. Valaki, akinek elintézetlen ügye volt az őrmesterrel. A hanyatló nap ferdeszöge alatt hosszú árnyak terültek el a köveken, amikor Benit Tongút felért a lőrésekhez. A homályból valaki melléje lépett, és torkon ragadta. Bár bizony könyörtelenül kemény vonásait pillantotta meg az őrmester egész közelről. Egy perccel, kamerád, suttogott a korszikai. Benny Tongu csak azt érezte, hogy belehasít egy sajgás a tarkójába, és recsen valami. Azután átrepül a melvéden 15 méter magasból. Gordon verejtékező, rémülettől sárga arcát törülgette. Mi a véleményed? Kérdezte a hadnagyot. Meg fogunk halni, felelte egykedvűen. Ha van, ekrazítjuk, akkor nem tarthatjuk sakban őket, mert felrobbantják a csövet. Azután csak ugyan megérkeznek majd a szokoták, és ha lázadók nem ölnek, még akkor fejbe lőhetjük magunkat, mert természetesen eszemben sincs, hogy a négereknek megadjam magam. Kérlek, hadifogság, ugyan nyomban lemészárolnak. Nem bizonyos, sőt, mi érdekük lenne? Finley undort érzett. Ha gyáva is valaki, azért uralkodhatna magán, amikor látja, hogy meg kell halni, és nincs segítség. És ez az ember hordja a francia tisztek egyenruháját. A kretén hangja hallatszott kívülről. Légy szíves, és megállj, mert különben a közlegénynek lőni kell. Ez a parancs. Eredj a pokolba, mondta valaki, és úgy látszik, félretaszította a bolondot, mert nyílt az ajtó, és Hildebrandt lépett be. Közlegény, rivaltá Finley. Ki engedte, hogy engedély és kopogtatás nélkül? Várj, szólt közbe a kapitány, én vagyok a parancsnok. Mit akar? Fordult Hildebrandhoz. Kapitány úr, a legénység küldött, hogy tárgyaljak a tiszturakkal. Megtagadjuk az engedelmességet. Haza akarunk menni, és haza is fogunk menni. Nem gátolhat meg minket ebben senki. A tisztek nem bántottak bennünket, mi sem bántjuk őket, az erődöt sem. Megmondják a kombinációt, ellátjuk magunkat vízzel az útra, és megmarad Franciaországnak ez a helyőrsége, életben maradnak a tisztek. Ha nem tesznek így, akkor elfoglaljuk az erődöt. Ha kell, felrobbantjuk az egész törzs épületet, van elég ekrazitunk, és ez reménytelenné teszi a tisztek részéről az ellenállást. Így is, úgy is hozzájutunk a vízhez. De akkor felrobbantjuk a vízvezeték csöveket, elpusztítjuk az erődöt és mindenkit, aki önökkel tart. Ezt határozta a fellázadt helyőrség. Takarodjon, kiáltotta Finley. Lázadókkal nem tárgyalunk, és valamennyien csendet kérek, mondta erélyesen a kapitány. Nem érezte a közvetlen halálveszélyt, és ez nagyképűvé tette. Miféle szerepük van az ügyben, bizonyos szokota négereknek? A szokoták útban vannak Autaurit felé. Az erdei törzs főnökével üzentek, hogyha az erődöt elfoglaljuk, és így a francia katonaságtól nem kell félniük, akkor ők elvezetnek bennünket egy rejtett úton Angol-Guineába. A szokoták nem bántanak, de megvédjük önöket is, ha nem kényszerítenek más eljárásra. Menjen ki, felelte Hildebrandtnak, és várakozzék a folyóson. Hildebrandt tudta, hogy nyert. Katonásan megfordult és kiment. Kréta dugta be utána fejét. Tiszt úr, nem kell lelőni a közlegényt? Hord el magad. Kréta vigyorgott, és eltűnt. Gordon fensőbbséggel mondta Finleynek. Kérlek, szerintem diplomáciai érzékkel ehhez az ügyhöz. Itt nem hősködése van szükség. A helyőrség és az út az első. Így szól a parancs. Menjenek hát ezek a zendülők, ahová akarnak. Az erőd pusztulásáért nem vállalom a felelősséget. Gordon felfújta magát, és gőgösen nézett helyettesére. Csak nem akarod kinyitni a csapot, kapitány úr? Vagy elárulni a kombinációt? De igen. Ezek jó fiúk, csak elkeseredettek. Egy kis diplomácia, kérlek. Menjenek el, és így legalább megmarad az erőd. Ha felrobbantják a csövet, akkor végeznek a helyőrséggel is, nem adhatjuk fel ezt a fontos hadászati stratégiai pontot. Nem osztom a véleményedet, kapitány úr, felelte táguló orcimpákkal dühösen Finlay. Úgy, hát ez nem is fontos. Engem azért küldtek ide, mert tudták, hogy kényes feladatról van szó. Hadnagy úr, parancsot adok önnek, hogy vezesse a lázadó követét a csaphoz, és közölje vele a páncélszekrény kombinációját. A tiszt habozás nélkül felelt. Megtagadom az engedelmességet. A kardját. Finlay rövid, gyors mozdulattal lecsatolta a kardját, és az íróasztalra tette. A szobájába megy, s a további parancsomig ott marad. Én fogom megmondani a zár nyitját, és saját felelősségemre kinyitom a vízcsapot. Közlegény? Minden szó hallatszott a vékony ajtón, úgyhogy Hildebrandt örömmel beugrott a szobába, és Gárdon valamit mondani akar, de ilyetten hátra lépett. A szemben álló Hildebrandt melkasából hirtelen kibújt egy szurony. A katona tágra nyílt szemmel, tátott szájjal merett maga elé, azután felbukott. Mögötte puskával a kezében Kréta állt, a fegyver szuronyáról csepegett a vér. Ív őrnagy vagyok, mondta csendesen, és egyenesen Gárdon szemébe nézett. Kapitány, adja át a kardját Finlaynek. Hazaárulásért letartóztatom.